Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Katolikus Karitász által szervezett tartós szeretet elnevezésű nagybőti tartós élelmiszergyűjtés eredményeként közel 100 tonna élelmiszer gyűlt össze. Az adományokkal több mint 10 000 nélkülöző család készülhet fel könnyebben a húsét ünnepekre. A Karitász kiemelt figyelmet fordít a családok, idősek, betegek, fogyatékkal élők katasztrófák áldozatainak megsegítésére. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A tárgyaláson egyeztettek a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programról és a helyi magyar intézményhálózat fejlesztéséről. Pásztor Bálint köszönetét fejezte ki a következetes nemzetpolitikai intézkedésekért. Döntés született arról, hogy a jövőben minden faluban lesz palack visszaváltó automata is, a bankjegykiadók mellett, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatokat, ahol lesz igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelik, két ütemben 15-15%-kal. Az árréstop hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, ismertette a tárcavezető. Beszélt arról, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata. Első olvasatban pedig már tárgyalták a jövő évi költségvetést. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a Kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Beszélt arról, hogy a szerdai ülésen külpolitikai kitekintésre is sor került, a kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig elemi érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. Szóba került, hogy több száz ember tüntet, de egy híd lezárása Budapesten több százezer ember életét nehezíti meg, ez aránytalan sérelme a közlekedőknek, a Pride tüntetőknek erre szerinte nincs joguk, a kúria döntésére várnak. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, mondta el a családokért felelős államtitkár. Kondzs Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. A családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, és ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el a magyar családok számára. Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű, túlterheléses támadás érte az OTP Bank digitális ügyfélkiszolgálási felületeit. Ezeket átmenetileg nem lehetett használni, illetve a kártyás fizetés is akadozott, tájékoztatott a pénzintézet. A 4G magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva a nagysebességű internetkapcsolatot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Kairóban. Szijjártó Péter beszédet mondott a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum megnyitóján. Abszurd helyzet állt elő már a világban, ugyanis míg Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békért és az illegális migráció megállításáért, addig Brüsszel felelőtlen politikát folytat és súlyosabbnál súlyosabb hibákat vét, közölte a miniszter. Szijjártó Péter egyiptomi kollégájával is tárgyalt. Háláját fejezte ki a terrorcsoportokkal, az embercsempész hálózatokkal, a szélsőséges ideológiákkal szembeni határozott fellépésért, valamint azért is, hogy nem engedik át az illegális bevándorlók tömegeit Európa felé. Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy adják oda Egyiptomnak a megígért 4 milliárd eurónyi támogatást késlekedés nélkül, és ne támasszanak amúgy is már szavatosságukat vesztett politikai, ideológiai, mesterséges feltételeket a kifizetésekhez, mondta. Emellett köszönetet mondott Kairónak azért is, hogy a harcok kirobbanását követően segítséget nyújtott a gázai övezetben élő magyarok kimenekítésében, valamint a Hamász terrorszervezet túszainak kiszabadítása érdekében végzett munkáért. Nincs újabb megbetegedés, tovább folytatódik a védekezés a ragadó száj és körönfájás vírussal szemben, hangsúlyozta az agrárminiszter az állategészségügyi operatív törzsülését követően. Nagy István azt mondta, változatlanul 4 telep érintett a betegségben, amelyeken tovább zajlanak a mentesítési és fertőtlenítési munkák. Bővült a falusi kocsmák támogatását célzó pályázat kedvezményezetti köre, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a Facebook oldalán. Azok jelentkezhetnek, amelyek 1000 fő alatti településen működnek, és április 9-én rendelkeztek működési engedéllyel, ismertette Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. Az ország északi-északkeleti felén nagy területen marad majd erősen felhős vagy borult az ég, gyenge esőre, záporra lehet számítani, másutt a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, ismét sokfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gázpedált. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom, láttam én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp marad a föld. Addig jó, töltöm el az időt. A rádióba mennyi ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük mást, hát átkapcsolom a mar. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem majd megszokom, látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog a föld. Addig jó, töltöm el az időt.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Rákóczi Szövetség 1991 óta évről évre megemlékezik a keresztény értékeket védelmező, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kiálló felvidéki mártírsorsú magyar politikusról, Esterházy Jánosról. A hajdani államférfi halálának évfordulóján a szervezet Esterházy díjjal ismeri el olyan személyek, intézmények munkásságát és törekvéseit, akik vagy amelyek az általa képviselt értékek mentén az ő szellemében tevékenykedtek a magyar közösségek szolgálatában, illetve sokat tesznek az Esterházy János által ránk hagyott szellemi örökség megőrzéséért. Az Esterházy János emlékünnepség keretében az idén Dominik Jaroszláv Duka bíboros, a prágai római katolikus főegyházmegye nyugalmazott érseke és a kárpátaljai magyar nagycsaládosok egyesületének képviselője vehette át a rangos kitüntetést március 7-én az Országház felsőházi termében. Az Esterházy János emlékünnepséget és díjátadót követően műsorunknak interjút adott Gabri Rudolf, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnöke, és Macik Ferenc, a felvidéki Esterházy Akadémia hallgatója. Most a velük március 7-én rögzített beszélgetést hallják. A háttérzajért hallgatóink szíves elnézését kérem. Az Országház felsőházi termébe sokan érkeztek, Esterházy János tisztelői az egész diaszpórából. Nagyon örülök, hogy Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével itt az ünnepség után interjút készíthetek. Talán kezdjük a nagyon aktuális témával a beszélgetésünket. Mit jelent a felvidéken élők számára Esterházy János szellemi öröksége?
Szokták mondani, hogy sokkal könnyebb úgy élni egy embernek, vagy egy közösségnek, ha vannak cölöpök az útjára kijelölve, van egy irányadó út, amelyre azt lehet mondani, hogy ez követendő. Ha ezt szerint éltek, ha ezt csináljátok, akkor végül is maradandót tudtok alkotni. Most azt hiszem, hogy a felvidéki magyarságnak egy ilyen cölöpe Esterházy János, hisz ha őneki megnézzük az életútját, ha megnézzük a tevékenységét, akkor azt hiszem, hogy minden felvidéki magyarnak követendő példa kell, hogy legyen. Az ő Istenbe vetett hite, az, hogy sose engedett abból, amit ő igazságnak tartott, az, hogy annak idején a szlovák parlamentben egyedüliként nem szavazta meg azt, hogy deportálják a zsidókat. Ezek azért olyan dolgok, amire ha azt mondja mai felvidéki magyar, hogy mit is kell csinálni, akkor ott a példa, hogy valahogy így kell viselkedni. És ha arra gondolunk, hogy ugye mártír halált halt egy csebörtönbe, és halála után ennyi évvel is emlékeznek rá, sőt, díjat neveznek el róla, és ezt a díjat nagy megtiszteltetésnek érzik, ha megkapják akár a Nagycsaládosok Egyesülete, akár a nyugalmazott érsek úr, akkor azt jelenti, hogy az Esterházy János példája, hogy hogyan kell élni, akár ma is egy felvidéki magyarnak, ez egy kijelölt út, Esterházy János a követendő példa.
Úgy érzem, hogy a felvidéki fiatalok is törekszenek Esterházy János hagyatékának követésére, hiszen épp a felvidéken Gulik László alapításával és irányításával nyílt meg az Esterházy Akadémia. Ami azt jelenti, hogy az önök munkája, az önök tanítása jó talajra hullott a fiatalok körében.
Nagyon örülök annak, hogy felhozta a szerkesztő azt, hogy Gulik László fiatal barátunknak a nevét, hisz azt kell mondani, hogy itt látni a folyamatosságot. Hisz Esterházy János legméltóbb követője, aki mindig azt mondta, hogy példaképének tekinti Esterházy Jánost, ugye ez Duray Miklós volt. Néha itt Duray Miklósnak a barátságára nagyon büszkék vagyunk, én jó magam is, és Gulik László barátom is, bár szinte egy generáció választ el bennünket egymástól. Jó magam ugye Durayval még a 80-as évek kezdetén, tehát amikor hazajött Amerikából is megkezdte a politikai mozgalmat építeni, akkor találkoztam, László pedig egy korszakkal később. Ő maga is ugye azt mondja, hogy az Esterházy Duray vonalon kell tovább menni. És én rettentően örülök annak, hogy ezt az Esterházy Akadémiát létrehozta Gulik László, hisz a lényeg ennek az, hogy majd a közéletbe tevékenykedő, azon felvidéki diákok, tehetséges fiatal emberek, akik tenni akarnak a közösség, szürkeírót megkapjanak egy olyan útravalót, ami őket felvértezi arra, hogy a közösségbe, a szülőföldjükön maradandó tudjanak alkotni, elő tudjanak menni. Mert az az igazság, ugye, hogy amellett, hogy fogyunk, a másik nagy problémánk az, hogy kevés az az elhivatott vezető ember, aki a felvidéki magyar közösségnek az élére tudna állni bizonyos szakterületeken, és tudná magával vinni a közösséget. Az akadémiának azt hiszem pont ez a nagyszerűsége, hogy kinevelni azokat a fiatalokat, akik bátran kezükbe veszik majd nem csak a saját sorsukat, hanem a közösségük sorsát is. Azt hiszem ez most a legnagyobb feladat, és hát van-e ettészebb, mint hogy ez az akadémia az Eszterházy nevét viseli.
Mind aktuálisabb Eszterházy János gondolata a megbékélésről, a hitről, a kis népek összefogásáról, amelyben ő példát mutatott. Mely gondolatait emelhetjük ki Eszterházy Jánosnak, ami itt most is elhangzott ezen a nagyon szép emlékünnepségen?
Ugye mennyire csodálatos, hogy bármely aspektusból, bármely környezetből ragadjuk ki Eszterházy Jánost, minden kijön a nagyszerűsége, hogy egy milyen nagyszerű ember volt. Az őszintesége, a szerénysége, és az, hogy nem volt hajlandó engedni abból, amiről meg volt győződve, hogy az az igazság és az a jó. A mai világban is nagyon sokszor találkoznak a fiatal generációk is azzal a hatással, hogy hát azért jó, de azért jobb lenne más csinálni, könnyebb a sikerre jutni, hogyha esetleg eltérünk a számunkra kijelölt úttól. Azt hiszem Eszterházy példája pont az a nagyszerűsége, az, hogy az időtálló legyen, hogy következő generációk is visszatudjanak arra emlékezni, hogy az ember, amíg a földön volt, a földi létében csinált valami nagyszerűt és hasznosat, az az, hogy az igaz utat kell járni. Ezt Eszterházy János az egész életművében bizonyította, és én annak örülök, hogy ma itt a felsőházi teremben is rengeteg sok fiatal jött el a díjátadóra. Azt jelenti, hogy az ő számokra is fontos az, hogy az Eszterházy János adta ihletet továbbvigyék.
Örülök, hogy Gabri Rudolf elnök úrnak köszönhetően itt az Eszterházy János emlékkonferencián megismerkedhettem Macik Ferenc tanár úrral, aki az Eszterházy Akadémia hallgatója, emellett a Selye János Egyetemen végzi tanulmányait. Most tekintettel a mai nagyon szép emlékkonferenciára, beszéljünk kicsit az Eszterházy Akadémiáról. Ön miért jelentkezett oda, és mit vár az ottani képzéstől?
Köszönöm szépen először is, hogy interjút adhatok. Én azért jelentkeztem az Eszterházy Akadémiára, mert a közéletben szerettem volna kicsit fejlődni. Hála Istennek sokat fejlődtem a közéletben, de itt nem csak politikáról van szó, hanem igazából újságírás, felvidéki történelem is van. Bár nekem nem volt annyira nehéz, mert történelem magyar tanárnak készülök, vagyis hát vagyok, ahogy említettem. Szóval igazából ezt vártam. Az Eszterházy Akadémiára ezt vártam, és ezt is kaptam. Én ennek nagyon örülök, hogy ez így alakult.
Bevallom, hogy rákerestem az Eszterházy Akadémiára, és a kedves rádióhallgatók figyelmébe is ajánlom a honlapjukat. Csodaszép környéken van maga az akadémia. Hogy járnak önök oda? Ott laknak, kollégium van, vagy bejár Nagykaposról?
Martoson található ez az akadémia, és tényleg gyönyörű, szép helyen van. Ezt válogatjuk, hogy ki hogy jár be. Én például már negyedik éve Komáromba lakok kollégiumba, szóval nekem csak 20 kilométerre van, én simán autóval be tudok járni, de vannak, akik Pestről járnak be, és ha éppen hazamegyek, akkor autóval jövök be.
Mit jelent az ön számára, hogy most részt vehetett, itt lehetett ezen az emlékkonferencián? Hogy lehet ezt tovább vinni az akadémián tanulva?
Igazából nekünk szerintem a felvidéki magyarságnak egyetlen egy nagy feladatunk van, hogy mind megismerjük Eszterházynak az életét, mert gyönyörű szép maga az élete, és nekünk főleg katolikusoknak ezt tiszteletbe is kellene tartani, és példaképpen követni. Nagyon-nagyon örülök, hogy másodszor is részt vehetek ezen az emlékkonferencián. Hihetetlenül nagy emberek is vannak itt. Másik dolog, ennek is nagyon-nagyon örülök, hogy pont a parlamentben van, ami szerintem az ország legszebb épülete, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy itt van ez a díj, ez az Eszterházy díj, és tovább tudjuk vinni az emlékét ebben a díjban.
Engedje meg egy személyes kérdést itt az önnel való beszélgetés kapcsán. Mit jelent az ön számára a kétnyelvűség, ezen belül a magyar anyanyelv őrzése?
Természetesen nagyon fontos a kétnyelvűség, mivel felvidéken élünk. Nem hiába szokták azt mondani, hogy ahány nyelvet tudunk, annyi ember vagyunk. Számunkra felvidéki magyaroknak nagyon fontos a kétnyelvűség, mivel itt élünk Szlovákiában, ezért tudni kell a szlovák nyelvet is, hogyha el szeretnénk érni valamit. De viszont nagyon fontos, hogy megtartsuk a magyar nyelvet, ami miatt igazából magyarok vagyunk. Én világéletemben úgy voltam nevelve, hogy próbáltak engem szlovákul is tanítani. Sajnos a nyelvérzékem az nem a legjobb a világon, viszont amikor beálltam munkahelyre, akkor rá voltam úgymond kényszerítve arra, hogy megtanuljam a szlovák nyelvet, és hála Istennek utólag visszagondolva örülök is, hogy megtanultam, mert így több emberre tudok megismerkedni, tudok kommunikálni.
A Rákóczi Szövetség felvidéki hálózata hogy tudja segíteni a fiataloknak az anyanyelvoktatását? Milyen lehetőségeket lát Gabri Rudolf elnök úr a jövőre nézvést?
Egyet látni, hogy akkor van jövője a felvidéki magyarságnak, ha erős oktatási intézményekkel rendelkezik, és az oktatási intézményekbe ott vannak a diákok. És a Rákóczi Szövetség ebbe a magyar iskola választási programba egy óriási segítséget nyújt, hisz ha belegondoljuk, eleve van a Gólyahíd programja a Rákóczi Szövetségnek, amelyben már megszólítja a családokat, amikor megszületik a gyerek. Tehát a lényege az, hogy a család eleve érezze azt, tartozik egy közösséghez, és az ő gyerekére számítanak. Kap egy első könyvem nevű babanaplót, ami azért olyan babanapló, hogy megvan benne a himnusz, meg olyan magyar érzelmű mesék, rajzok, stb., hogy eleve tereli a családot és a gyereknevelés szellemét abba az irányba, hogy a gyereknek a magyar közösségbe van a helye. Aztán ugye jön majd az óvodai beiratkozáskor a karácsonyi ajándékoztás, tehát ugye, hogy minden egyes óvodába készülő gyereknek adunk egy meséskönyvet és egy tábla csokoládét.
Az ajándékon túl nagyon fontos az is, hogy ebbe a meséskönyvben benne van egy levél a kedves szülőknek, amiben felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az anyanyelvi oktatás. És hát arra kérjük, hogy amennyiben lehetősége van, a gyerekeiket járassák magyar oktatási intézménybe.
És amikor az iskolai időszakhoz közeleg, akkor pedig ugye jön az iskolatáska, az ösztöndíj program, ráadásul ugye a Szülőföldön Magyarul program, amely ugyan állami program, de a Rákóczi Szövetség szervezi, itt pedig már eleve, amikor óvodába megy a gyerek, egész az egyetemi oktatás befejeztéig 100 000 forintos ösztöndíjba részesül egy-egy iskolai évbe, amit ha belegondolunk, komoly ösztöndíj, és nagyba segíti a családokat. Tehát ez az ösztöndíjrendszer, ez eleve olyan jól felépített, olyan elemekből áll, hogy a legkisebbtől egészen a felnőtt korig végig kíséri egy-egy felvidéki magyar gyereknek az életét, és hát ugye akkor maradunk meg, és akkor leszünk erősek, ha magyar oktatási intézményből minél több okos, felnőtt magyar ember kerül ki. És hála Istennek a magyar iskola választási program ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legnagyobb sikertörténete, mert kezdetben ugye megállította azt a folyamatot, hogy a magyar gyereket most már nem anyanyelvi, hanem az államnyelvi iskolákba iratták, tehát ugye a mi esetünkben mondjuk szlovákban. Tehát ez a tendencia először megállítódott, és aztán eljött az a pont, amikor megfordítódott, tehát megkezdett újra növekedni a magyar iskolába járó gyerekek száma. Persze így összefoglalva sikerélmény, de ha belegondolunk, hogy ez hány éven keresztül, és milyen kemény munkával, mennyi aktivistának, és mennyi lelkes pedagógusnak, és mennyi olyan szülőnek, aki elhivatott volt, és szülőtársait is győzködte arra, hogy a csemetéket magyar iskolába kell járni, akkor emögött hatalmas társadalmi összefogás és munka.
Az iskolabusz hálózat miért fontos ez, és miért növelte a magyar iskolába járó diákok létszámát?
Nagyon jó, hogy megemlíti az iskolabusz hálózatot, mert igazán ez is a másik nagyon fontos alappillére annak, hogy sikerült növelni a magyar iskolába járó gyerekek létszámát. Most a felvidék különböző iskolabuszairól tudnák beszélni, de ugye, ahogy mondják, hogy mindenki a saját lovát dicséri, tehát én is inkább akkor az Ungvidéken futó iskolabuszról beszélnék, amelyet a Vajáni Egyházi iskolához rendeltünk, és igazán az iskolabusz feladata az lett, mint kiderült, hogy az ungvidéki, peremvidéki falvakban élő családok nem tudják eljutatni magyar iskolába a gyereküket. A 21. században gyerekek nem tudnak bejárni iskolába, mert a tömegközlekedés az egy tőketerebes irányába zajló folyamat, tehát Nagykapus irányába nem jönnek autóbuszok reggel. Arról nem beszélve, hogy persze van itt egy szlovák állami ráhatás, és hogy ott van szomszédfaluba Cékén a szlovák iskola, oda kell iratni a gyereket, stb. Na ebbe tette egy óriási fordulatot mondjuk az Ungvidéken futó iskolabusz, mert Imre Szűnyeg és Kisráska, ahol lásd is halt, 30 éve nem volt magyar elsőosztás gyerek, most egy kis teliskola busz hordja a Hajányi Egyházi iskolába a gyerekeket, és ami lényeges, hogy ezek a gyerekek nem csak olyanok, akik első osztályt kezdtek, hanem van olyan család, akinek az első osztályos gyereke mellé képes volt, és a harmadik, negyedik osztályba járó gyerekét is áttiratta a szlovák iskolából, magyar iskolából. Tehát ha abban gondolunk, hogy a mai világban egy olyan szülő, aki már egyszer eldöntött, hogy szlovák iskolába fog járni a gyerek, és képes áttiratni magyar iskolába egy ilyen szolgáltatás kapcsán, mert azt mondja, hogy hát itt áll meg szinte a kapuba a busz. Felügyelet alatt utazik a gyerek. Ott lehet délután minden iskolai foglalkozáson, majd hazahozza, tehát itt biztonságban van a gyerek, és megvan oldva az utazása, akár említhetném Bodrog közt is, tényleg mindenütt, amire az iskola busz fut, mindenütt csak jót hallok. Most persze van ennek egy hátulütője, mert ugye hát ebben a pillanatban nincs iskola talán, aki nem ezt mondaná, hogy nekünk is milyen jó lenne egy busz, és nagyon óvatosan kell ehhez nyúlni, mert az iskola busz hálózatnak nem ez a feladata, hogy gyerekeket raboljon egyik iskolából a másikba. Igazán van egy komoly feladat, és mi erre nagyon odafigyelünk, hogy mindenképpen olyan gyerekeket utaztatunk, akik másképp nem tudnának eljutni magyar oktatási intézménybe. Tehát egy olyan feladatot vállalt fel a busz, nem pedig arról, hogy most az egyik településről átvegyük a másik településre a gyereket, azért, mert talán szülő úgy érzi, hogy ott jobb ellátásban részesülne, akkor ezt oldja meg személyesen. Tehát én azt mondom most, hogy egy sikertörténet, de nagyon oda kell figyelni, hogy véletlenül se bontsuk meg a természetes, idézőjelbe tett vadászterületeit egy-egy iskolának.
Nem lehet könnyű a magyar nyelv őrzését elősegíteniük. Mit tehet a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózata annak érdekében, hogy a fiatalok őrizzék és továbbadják hagyományaikat, gyökereiket, Eszterházy János példáját?
Ezért a Rákóczi Szövetség megmozgat mindent. A nyári táborába több ezer magyar diák fordul meg nyáron, és ebbe az a szép, hogy azon túl, hogy a Kárpát-medence minden egyes elcsatolt területéről jönnek a diaszpórából is. Gondoljunk bele, milyen szép dolog az, hogy egy felvidéki gyerek meg tud egy kanadai vagy egy uruguayi magyar gyerekkel ismerkedni, és mint hallottam, hogy itt most már hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy itt olyan barátságok szövődnek, hogy sokszor a családok egymással barátkoznak, sőt, egymást még meg is látogatják. Tehát olyan hálót sző a Rákóczi Szövetség az magyarságnak, amiben mindenki megtalálhatja magát. Ráadásul vannak a tematikus táborok, de nagyon fontos szerintem az, hogy az általános iskolák diákai számára anyanyelvi tábor, hisz a legfontosabb ugye, hogy az anyanyelvünket ápolni tudjuk, és hogy elkerüljenek azok a gyerekek is, akiknek esetleg a diaszpórába élve nem adatik az meg, hogy magyar nyelvű oktatási intézménybe járjanak, de nagyon fontos ugye a középiskolás tábor, nem mondjam, hogy mekkora élményekkel gazdagodnak a gyerekek is, milyen barátságok szőnek az egyetemista táborok, és olyan gyorsan elszalad a nyár ott a Sátoraljaújhelyi rendezvényközpontba, hogy mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ha csak egy napot látogat oda, és meglátja azt a rengeteg csillogószemű magyar fiatalt, akkor megérzi azt, hogy van magyar jövő.
Kedves hallgatóink, a Rákóczi Szövetség Eszterházy János emlékünnepségét és díjátadóját követően Gabri Rudolffal, a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnökével és Macik Ferenccel, a felvidéki Eszterházy Akadémia hallgatójával március 7-én rögzített beszélgetésünket hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Azt sem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeztünk, de több mint ezer éve már tájon létezünk. Megvívtuk a harcainkat századokon át. Még mindig Magyarországnak hívják ezt a kis hazát. Országunkat béke diktátummal tépték szét. Ezért élünk saját vérünk szomszédjaiként. A nagy világnak minden szegletében ott vagyunk. De ha nem vigyázunk egymásra, szép lassan elfogyunk.
magyaré, mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Ott sem tagadjuk meg azt, hogy honnan származunk, hol törvényekkel büntetik, mikor megszólalunk. Neveinkről sokfelé lehult az ékezet, de a vers szerint a magyar név még újra szép lehet. Tudjuk jól, hogy anyanyelvében él nemzetünk, de ha nem őrizzük vele együtt, mi is elveszünk. Európát gyakran védték meg a kardjaink, de segítséget mégsem kaptak hős magyarjaink. Hát épp ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Kegyelméből kaptuk a szent koronát, ezért tudtunk fennmaradni minden koron át. Voltak köztünk árulók, és voltak nagyjaink, voltak világváltoztató forradalmaink. Sors tragédiák minket oly gyakran sújtanak, hát óvjuk egymást akkor is, mikor nem bántanak. A nagy világ sokkal szegényebb lenne nélkülünk, de senki nem fog tenni értünk, ha mi nem teszünk. Ó, hát én ezért megmaradásunkért fogjunk össze, tegyünk végre magyar a magyarért. Mert bárhol is vagyunk, összetartozunk. Hát örüljünk egymásnak, amikor találkozunk. Hát épp ezért megmaradásunkért tegyünk végre magyar.
Fájt már a tűz a jár. áldás, szerelmünk körbejár, vagy jó, vagy fáj. Először megszökés, utána megszokás, s végül játszunk kicsit még. S ha a szívünk éppen árván szól, hát tépünk egymás szárnyából. Már jártunk felhőn túl, tisztán és piszkosul, fájt már a tűz a jég, mégsem volt még elég. Vagy szívünk most is száll, mint tépett két madár, s bár szürkébb fent a kép,
valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya folytatja elmélkedését a pokolról, a szerkesztő Grunda János.
Ugyancsak Vienai Szent János mondta, Krisztus sírt Jeruzsálem felett, én pedig miattatok zokogok. Hogyan tudnék nem zokogni, hiszen a pokol létezik. Nem én találtam ki, Isten beszél róla, s ti nem hallgattok rá, hanem mindent megtesztek, hogy odajussatok. Azt hiszitek, Isten ott nem lát benneteket? Épp úgy lát titeket, mint én most. Van kárhozat. Kérlek, gondoljatok rá. Azt hiszitek, a plébánosotok engedni fogja, hogy mindörökre benne égjetek? Egyenes és lényegre törő mondatok, amiket Vienai Szent János mond az ő híveinek is, akikért olyan sokat tett, és akiket a szívében hordozott. Nekik is mondja, és nekünk is mondja ezeket a nagyon fontos mondatokat. Ugyancsak tőle olvashatjuk. Sok anya mondja, hogy gondja van a lányára. Igen ám, de a ruhájára, de nem a lelkére. Menjetek, gonosz szülők, menjetek a pokol mélyére, ahol Isten haragja vár, amiért túlzott szabadságot adtatok a gyermekeiteknek. Menjetek csak, nem sokára ők is követnek majd. Olyan jó példát adtatok. Akkor majd meglátjátok, hogy igaza volt a plébánosotoknak, amikor tiltotta ezeket a sátáni mulatozásokat. Tudjuk, hogy Vienai Szent János milyen szigorúan lépett fel az erkölcstelen mulatozásokkal szemben, és milyen eredményesen. Hamarosan a kocsmák bezártak, és megteltek a templomok. Következőképpen beszél Vienai Szent János a vasárnapi munkáról. Idézem, egyfolytában dolgoztok, de amit megkerestek, tönkreteszi testeteket is, lelketeket is. Aki vasárnap dolgozik, elmondhatja, hogy eladta lelkét az ördögnek, keresztre feszítette az urat, megtagadta keresztségét. Örök kárhozatra van ítélve, a semmiért cserébe. A vasárnap az Úr napja, az ő tulajdona. Van-e jogunk beavatkozni abba, ami az övé? Képes-e kárpótolni a vasárnap megkeresett pénzt azért, hogy megszegted Isten törvényét. Radikális szavak, de azt hiszem nagyon komolyan kell venni. Veszélyes dolog a korszellem, amikor azt látjuk, hogy körülöttünk úgy élnek az emberek, hogy Isten törvényét nem veszik komolyan, és azt gondolhatjuk, hogy ez a normális, ez a természetes. De Isten törvénye örök, és soha meg nem változik. Viennai Szent János fáradhatatlan buzgósággal hirdette ezt a három igazságot, amelyet mindenkor lelkipásztorainak kötelessége az emberek szívébe vésni. Az egyik, hogy létezik örök kárhozat, hogy léteznek halálos bűnök, amelyek miatt, ha nem kapunk feloldozást, elkárhozunk. És hogy a vasárnap indokolatlan profanizálása és a szentmise szándékos elmulasztása halálos bűn. Amikor a mai kor emberének ezekről beszélünk, akkor egy kicsit értetlenül néz és hallgat, de vajon szükséges ezekről beszélnünk? Én azt hiszem, hogy igen. Tőle való Viennai Szent Jánostól a következő idézet is. A pokol gyökere Isten jósága. A kárhozottak ezt mondogatják, ó, ha Isten nem szeretett volna bennünket annyira, nem gyötrődnénk most itt, elviselhetőbb lenne a pokol. De mert ennyire szeretett, elviselhetetlen ez a szenvedés. Egy másik idézet tőlem. Nem szükséges bizonyítani a pokol létezését. Krisztus Urunk maga beszél róla, amikor elmondja a gonosz, dúsgazdag történetét, aki Lázárhoz kiáltozott egyetlen csöpp vízért. Nagyon jól tudják az emberek, hogy van pokol, de úgy élnek, mintha nem volna. Néhány pénzdarabért eladják lelküket. Meg kell fontolnunk a következő tanítását is. Senki sem kárhozott el azért, mert sok rosszat tett, de sokan vannak a pokolban egyetlen halálos bűn miatt, mert nem akarták megbánni. Isten mindent megbocsájt, ha őszintén bűnbánatot tartunk, ne legyen egyetlen egy olyan bűn sem, ami nyomja a lelkünket, és amit még nem gyóltunk meg, nem bántunk meg, és nem akartunk róla beszélni senkinek, talán még mi magunk se akarunk szembenézni vele. Van olyan bűn, amit annyira szégyellünk, és annyira bánunk, hogy mélyen eltemetjük magunkban, ilyen például az abortusz bűne, vagy ehhez hasonlók, és bizony van, aki ezt egész életében nem viszi Isten elé, nem bánja meg, és nem gyónja meg. Ne legyenek ilyen titkos, eltakart bűneink. Ne vigyünk át, oda-átra semmit, ami miatt elmarasztalhat minket majd a végtelenül irgalmas, ugyanakkor végtelenül igazságos bíró. Folytassuk az idézetek sorát Viennai Szent Jánostól. Látjátok, gyermekeim, gondolni kell rá, hogy van lelkünk, amelyet üdvözítenünk kell, és van örökkévalóság, amely vár ránk. A világ, a gazdagság, a gyönyörök, tisztelet elmúlnak. A mennyország és a pokol nem múlik el soha. Mint ahogy korábban is gondolkodtunk erről, hogy a mennyország és a pokol is örökké való, és soha nem múlik el. És a mennyország és a pokol között nagy szakadék van, ami teljesen áthidalhatatlan. És ha valaki egyszer a pokolba kerül, onnan már soha nem kerülhet a mennyországba. De ugyanígy van egy mennyországgal is. Aki egyszer oda kerül, az örökké ott lesz. Az örök boldogságban. És még egy utolsó idézet Viennai Szent Jánostól ezzel a témával kapcsolatban. Idézem, azt mondja a világ, hogy nagyon nehéz üdvözölni, pedig valójában nincs ennél könnyebb. Megtartani Isten és az egyház parancsait, kerülni a hét főbűnt, vagy ha úgy tetszik, megtenni a jót és kerülni a rosszat. Ennyi az egész. Szinte folytathatnánk Don Bosco-tól vett idézettel, ami így hangzik. Az irgalmasság tetteivel bezárjuk a pokol kapuját, és megnyitjuk a mennyországét. Pokolról való elmélkedésünk végén megköszönöm Jézus Krisztusnak, hogy segített ebben az elmélkedésben minket, engem is, meg akik hallgatják azokat is, és kérjük az ő külön kegyelmét ahhoz, hogy megvilágosodjunk ebben a témában, Ne a félelem legyen bennünk az Úr, hanem a józanság, és az ő szemével nézzünk erre a valóban szörnyű állapotra. És essen meg a szívünk önmagunkon is, bánjuk meg a bűneinket nagyon mélységesen, őszintén. Ehhez az egyik legjobb időszak, a nagybőti időszak, amikor kiárad a kegyelem különösképpen. És kérjük az Úr kegyelmét ahhoz is, hogy ne kövessünk el soha többi olyan bűnt, amivel megbántjuk őt, amivel súlyosan megbántjuk őt, és kiesünk a kegyelem állapotából. Aztán essen meg a szívünk azokon is, akik körülöttünk vannak, és a pokol sötét ösvényén járnak itt a földön, és nem akarnak megváltozni, nem akarnak gyónni, ha katolikusokról van szó. Mindenkinek a környezetében vannak ilyen emberek, imádkozzunk értük, hozzunk áldozatokat értük. Ez egy harc, harc a lelkekért, és ezt a harcot Jézussal vívjuk, segít benne, nekünk a szűzanya is, az összes szentek is, Szent József is, mert az egész menny azon fáradozik, hogy megmentsük a lelkünket, és segítsünk a lelkek mentésében. Lehet-e ennél fontosabb tervünk a jövőre nézve, hogy megmentsük saját lelkünket, és környezetünkben élők lelkét. De ehhez a harchoz áldozatokra van szükség, áldozatok nélkül nincsen győzelem. Ha van körülöttünk egy olyan lélek, akit szeretnénk a jobb útra vezetni, Krisztus nyomába, akkor mondjunk el érte egy pompei rózsafűzért, hogy mondassunk érte misét, virrasszunk érte, böjtöljünk érte. De sokszor azt tapasztalom magam körül is, hogy sajnálkozunk egy-egy lélek megáltalkodottságán, de a sajnálkozáson túlra nem megyünk. Bátran föl kell venni a harcot, vannak harci eszközeink, amiket az Istentől kaptunk, és harcoljunk a lelkekért, legfőképpen a sajátunkért. Ne felemelt kézzel síránkozzunk, hogy mi nem tudunk mit tenni, ami tőlünk telhető, mindent tegyünk meg a lelkek megmentéséért. És ha ezen fáradozunk, egészen biztosak lehetünk abban, hogy Jézussal együtt munkálkodunk, és a kegyelemmel együtt működünk. Befejezésül imádkozzuk el a fatimai betétet: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az elmúlt percekben Magsó Péter atyát hallották. További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Grunda János nevében is.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!